2015-ös tűz- és vízantológiában történt első megjelenését követően 2016-ban a Te és Én kötet lapjain is olvashattuk emberközeli novelláit. Kárpát alján született, de néhány évet az kellett cserélnie. A háború szele elhozta Magyarországra, jelenleg egy Heves megyei faluban él. Közel 20 évig újságíróként dolgozott, írásai témáit gyakran meríti ebből a korszakából. Mellette tanított középiskolában és egyetemen, jelenleg is pedagógusként tevékenykedik. Egykori diákjai is nyújtottak számára témát bőségesen. Egy önálló kötete jelent meg idáig, de írásai több mint 20 antológiában is olvashatóak. Vertike Ildikótól hallgathatjuk meg egyik novelláját.
A férfi kezében a szál virággal leült az erdei tisztás egyik kidőlt pályára. Emlékszel arra a muzsikára, amelyet tegnap hallottunk a rádióban? Fordult a nőhöz, és oda nyújtotta a látszárú, fehér és halvány lila virágokat. Az erdő, erdő, erdő címére gondolsz, amit hangosan együtt énekeltünk a csengőhangú énekesnővel? Kérdezett vissza a nő. Igen. Nos, ő is Hold Viola. Az együttes neve erről az illatos szépségről kapta a nevét. Nyújtotta ki kezét a férfi a nő felé, és magához húzta a mohás földre. A nő alaposan szemügyre vette a kis szépséget. A virágok felálló szárain jellegzetes formájú, nagyméretű, szív alakú formázott levelek fejlődtek. Az orrához tartotta, kellemes illatot árasztotta. Majd ősszel ezekből a virágokból mutatós, lecsöngő, lándzsás, ovális alakú becőtermések fejlődnek. És majd akkor is elhozlak ide, mondta a férfi, és szellőnyi csókot lehet a nő arcára. Már egy hónapja minden vasárnap délután kijöttek ide a Mátrába, hogy a nő felzaklatott lelkét ápolják, és hogy valahol olyan közegben érezze magát, mint odahaza, Kárpát. A nő hálás volt a férfinak azért, hogy nem kérdezett semmit. A férfi erdész volt, megszokta a csendet. Krédója szerint hosszú távon fenntartható boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. Ebben így. Ez volt az élet célja. Tudta, hogy csak figyelnie kell a nőt, és a szeretett lény által küldött apró rezdülésekből és jelekből olvasni. A férfi várta, hogy kinyíljon a nő lelke. A múlt héten a gazos kőnél jártak, a keleti Mátra egyik leglátványosabb kilátóhelyén. Csak itt a gazos kő szikla falán fordul elő az alacsony termetű sziklai termje. Itt tudta meg, hogy a nő kedvencei a sárga virágok. Órákig tudok volna mesélni neki arról a sok szépségről, virágokról, fákról és madarakról. Szóval arról, ami csak a Mátra erdeiben lelhető fel. És a férfi mesél, miközben figyelte a nőt, és örült, hogy néha halvány mosoly is feltűnt annak porcelán arcán. A háború szó soha nem hangzott el közöttük. Az, hogy a nőnek menekülnie kellett Ukrajnából, mert az ottani helyzet egyre kritikusabbá vált, elég fájdalmas téma volt a nőnek. Igyekeztek is elkerülni mindent, ami arra emlékeztette volna. A szerkesztőség nyomdája, ahol a nő dolgozott, egyik délután egy molotov koktél bedobása után teljesen leégett. A másnapi kiadásra tervezett újság fóliája a nő kezével volt. Ő volt az aznapi ügyeletes szerkesztő. A harmadik emeleti lépcsőn ment föl éppen, hogy bevigye a vágószobába, amikor a hatalmas robaj a falhoz csapta. Rettenetesen megijedt. A következő napok gyorsan peregtek. A nő egyre inkább azon az állásponton volt, hogy a polgárháború szele már Ungvárt is elérte. A megyeházába betörő egyetemisták, a színház téren tüntető ukrán nacionalisták, a nyomdabomba támadása és megannyi történés sorozat arra utalt, hogy a megmozdulások immár kézzelfogható közelségbe hozták a háborút. A Krím-félsziget már az oroszoké. Donyeck és Harkiv megye referendumot írt ki, hogy leváljon Ukrajnáról. Az eddig békés Kárpátalján pedig egyre bizonytalanabb a helyzet. A kárpátaljai magyarok közül pedig, aki tud, elmegy. Leginkább Magyarországra. A nő is nyugtett. A férfit 3 éve ismerte meg. Egy nemzetközi erdészkonferenciára hívták tolmácsnak. Újságíró kollégája, a Péterfalvai István, aki jómaga is az erdők szerelmese volt, mutatta be őket egymásnak. Akkor a Kárpátok legmagasabb csúcsára, a Hóverrára is eljutottak. Akkor a férfi tréfásan azt mondta, egyszer elviszi majd a kékes tetőre is. De a nő ezen csak mosolygott. Aztán az ismerkedésből barátság lett. Levelezés, az e-mailek jöttek és mentek. A technika segítségével szinte napi szintű volt a kapcsolat. És egy idő után úgy érezték, a barátságnál valamivel több is összeköti őket. Amikor a férfi megtudta, mi történik, odaáll, elment érte. És elhozta ide, egy Mátra aljai faluba. Így volt hát Magyarországon. Hónapok óta, munka és 2 családja nélkül. A határon túlról érkezett, korábban jótollú zsurnalisztának tartott feldúlt lelkű nő, aki ott, Kárpátalján valaki volt, itt pedig senki lett, ahogyan megfogalmazta magában. A férfi félt, hogy a törés a nőben depresszióhoz vezet majd. Sokat gondolkodott rajta, hogy is kezdje el a nő lelkének gyógyítását. Érezte, hogy a lelki sebeket a nőnél sokkal nehezebb lesz meggyógyítania, mintha testi hegek érték volna szerelme porcelán testét. Azt akarta, hogy a megszokott közegéből kiszakított nő itt, a Mátra aljai szőrők barázdálta dombos vidéken békés nyugalomra találja. Hogy úgy érezze, a Kárpátok övezte kis hazájából egy valamivel hasonló vidékre került. És egy különleges terv fogant meg benne. A nő mindig azt emlegette, a zöld újságnál dolgozott. Akkor elviszi a zöldbe. Bízott az erdő gyógyító erejébe. Előbb Mátrafüredre vitte, majd egyre feljebb. Be az erdő nyújtotta Harmóniába, a nyugalom zöld lombos szigeteire. Sétáltak a Sáskó partján, bort kóstoltak a férfi barátja pincéjében, Gyöngyöspatán, felmentek a Sárhegyre, majd a kékes északi oldalán felmásztak pirosvirágú, tüske nélküli havasi vagy bérci rózsát szedni. Amikor a pávaparkunk Salamon pecsenyét mutatta meg a nő nagyokat kuncogott, azt hitte az valamilyen mátrai ételféleség. Mikor már majd minden virágnak és fának a nevét megismertette a nővel, akkor döntötte el, hogy felhozza ide holdviolát szedni. A nőnek az egyik kedvenc anyaországi együttese volt a holdviola, és minden nap feltette a CD-jüket, hogy meghallgassa. Most összebújva ültek az öreg, kidőlt fán. Hallod, muzsikál az erdő. Ölelte magához gyöngéden a férfi anyót. És valóban. Egy rigó, harsogó füttye ölelte körbe a magas óriások zöld dombkoszorúit. Néhány perc múlva a császármadár hangja csatlakozott a rigó trillájához, pacsirta, macskababói, halkály és meg annyi a Mátrában fészkelő madár hangja töltötte meg az erdő csendjét. És mintha egy láthatatlan valaki, egy szimfonikus zenekart hangszerelne, összeszedetten, ritmusosan szólt a muzsika. Az erdő muzsikája, amely olyan tiszta és őszinte volt, mint maga a természet. Az erdő nem csak fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem csodálatos életközösség, mely testi lelki feltöltődésünk igaz forrása. Jutottak eszébe a mátrai művészeti napokon hallott mondatok. És ebből a forrásból most a nő nagyokat kortyolhatott. A férfi érezte, hogy a nő teste kisimult. Felállt és felnézett hatalmas fák lombjaira. Majd a madárfillához csatlakozva, előbb halkan, majd egyre hangosabban énekelni kezdett. A holdviola együttes egyik legszebb megzenésített népdalát, az Erdő, Erdő, Erdő címűt, hangja terjedt, hömpölygött, szinte belesimult a madár énekébe. A férfi felemelte. A nő erre még hangosabban énekel. Megpróbálta a halkat trillájú császármadár túlharsogni. A férfi megcsókolta. A nő erre nevetni kezdett. olyan mélyről jövő gurgulázás tört fel belőle. A férfi látta, a nő végre boldog, és megnyugodott. Igazolak, az erdő kis muzsikusai végre meggyógyították ezt a kedves lelket. A lombos fák övezte kivezető ösvényen, egymást átölelve mentek az autóhoz, és egész gyöngyösig boldogan, önfeledten énekeltek.
Korányi György és Korányi Hanna. Nagy örömünkre tavaly ismét két kötetünkben is megtalálhatóak voltak Gyuri versei. Témáit most is a természet, az ismerős hazai táj, a Duna, világunk történései, a múlt felidézése és erős hite adták, mind a teljesen, mind pedig a kézenfogva antológiában. Utóbbiban nem egyedül jelent meg, hanem unokája, Hanna évszakfestményeit, évszakrajzait is megcsodálhattuk a nagypapa hónap versei mellett. Nem ez volt az első közös megjelenésük, korábban Korányi György második Hazafelé című kötetének illusztrációit is Hanna készítette. Most a teljesen antológiában megjelent versei közül hallhatunk hármat, Kocsner Gábor, Kertész Alisz és Gyulai István tolmácsolásában, közben pedig Hanna rajzait nézhetjük meg. Nem feltétlenül a vershez kapcsolódóan, mert hogy nem azok a versek hangzanak el, amihez a rajzok készültek.
Ne adj lapos szavakat, adj köveket, súlyokat, hadd hulljanak a góliátok, hadd vágjon réseket, szabad utakat, a szárnyas akarat.
Ezek ugyanazok, egy dalnyomán. Ezek ugyanazok a karszallagosok, az Árpád sávosok, a recskevívők, a tábort építők, a mindenkor velők, a gyengékkel oly bátrak. Ezek ugyanazok az egyenruhások, az izmos menetelők, az arcukat takaró arctalan gyávák, a csoportba verődők, akiknek szájuk nyílásán át a fokias üregből ömlik a szó. Egyre dagad a szóhalom, gyűlöletből épül hatalom. Nem vagy te még oly öreg édes hazám, csak 1000 éves. A hited vezessen téged, ne a sávos tömeg. Ne engedd, hogy arcodba csapjon a gyűlölet.
Januári gondolatok 2016. A pőre víz felszínén fuldokolnak az árnyak, és úsznak az árral a vágyak, lassuló csapásuk egy-egy sóhaj szusszanat. Lépteim zajától hangos az utca, talpaim csapódnak az ősi köveken, gondolataim jeges árként torlódnak egymásra, mint a jégtáblák a háborgó vizeken. A tél hidege belém mar, miként a hatalom, ha hagyom, hogy szorítása lelkemig érjen. A hajnalok múltat takarnak, füstfelhőként mossák az ablakon. Kint a köd homályt ölel, még az almafám is fázik, csupasz ágain délpihen. Bent a szobám melegében hozzám beszél a csend. Szemedből árad a fény, elízik bennem a remény.
Mint az elmúlt 5 évben mindig, úgy tavaly is találkozhattunk műveivel a verselő antológiában is, a nyári tematikus kiadványban is. A teljesség kötetben nem csak írásait olvashattuk, de két verse mellett megcsodálhattuk egy-egy témájában hozzájuk kapcsolódó Tűzzománc képét is. A verselő antológia 2016-ban így vall a tánccal kapcsolatos érzéseiről. Pár év sikeredett csak úgy az életemben, hogy táncolhattam a valamikor volt céges bulikon. Az a néhány év örökre beleégette a lelkembe a tánc gyönyörűségét. Ma már nem mozdul a lábam a dallamra, csak bennem lebeg a tánc, és egyszer-egyszer kilukik egy ritmusos, táncos vers a ceruzám alul, mint például ebben az antológiában megjelenő. Most ezek közül hallgassuk meg az egyiket Gyulai Istvántól, valamint a Te és én kötetből két versét Kocsner Gábortól és Kajári Bettinától. Közben pedig a két tűzdománc képet is megnézhetjük.
Spanyol táncosok. Toppan a láb és perdül a szoknya, karja magasba táncol a lány. Libben a haj, hely, ringnak a csípők, férfit igézők, mi csoda tánc. Peng a gitár és izzik az éjjel, míg telek éjjel mozdul a láb. Izzad a kéz és izzad az arc is, áthat a füllet éjjeli máz. Gyorsul a ritmus, lüktet a vér, nézd, perdül a férfi a lányka után. Kézzel nem éri, szemmel igézi, tánca keríti az ifjú leány. Tűzköre tágul, körbeforogják, mindjárt pattan a hús, az ideg. Elhal az akkord, megfagy a tánc, és hirtelen ránk tör az éjjeli csend.
Neked nem elég. Vár az otthon, két kisgyermek, megbízható, dolgos férjed, de ez neked nem elég. Lelked szilánkokra törik, megdermed, mert nem öleli társadat a melegség. Ott hagyod hát a családod, és ahhoz futsz, ki alig látott. Benne találod jövőd. Lényed fénylő ragyogását keresed, és lelked mását. Kedves, szelíd szeretőd. Szárnyat kötné fogadalmad, örök hűség, mint kimondtad. Laza volt a kötelék, és nem bírtad a fogságot. Szellemet szárnyalni vágyott, felülmúlva erejét. A paripa, kit igába fog rossz gazdája, sose nyafog, csak széttöri az igát. Így hagyott te ott a múltad, melyben lényed belefullad, ha elveszti önmagát. Ajánlás. Lányok, fiúk, társavárók, okos, kedves szóra vágyók, helyesen válasszatok. Legyen első szellem, lélek, hogy örökké szeressétek testi-lelki párotok. Sose kötözzétek húsba, kit magasra vinne szárnya, ám repítse szívetek. Szárnyaljatok együtt vele, így éltetek hosszú tele, együtt talált titeket.
Rabbi László. Meleg téli kabátkában, délen kacsi kesztyűcskében, vastag talpú kis csizmában, ballagok a hóesésben. Felnézek a borús égre, behavazott faágakra. Fehér-fehely hú szememre, dalra nyíló a számra. Nem gondolok a gonosszal, fagyban fakadt búbánattal, jégédermek tótükrével, idegéhűtő szavakkal. Csak a szívem melegével, lelked dédelgető lánggal, szemek égő tűzfényével, kedvesen hívó szavával.
Áron, Bogdán, János, Juhász Krisztina és Szikai Zsombor. A 2015-ös kézenfogva antológiában János versein kívül két fia novellái, valamint lánya fotói, rajzai, írásai is szerepeltek. Tavaly meggyőzött, hogy nekem is az én két fiamnak is benne kellene lennünk a kötetben. Zsombor a rajzai között talált is olyat, ami neki is és nekünk is nagyon tetszett, és az én fotói között is akart egy megfelelőt. Sajnos nagyobbik fiam, Dali időszűkében nem készült el az antológiában szánt anyagával, így kénytelenek voltunk megelégedni azzal, hogy az 5 gyermekünk közül 4 szerepel velünk közösen. Talán majd a következő kötetben teljes lesz a létszám. Sajnos Anna nem tudott eljönni, pedig nagyon szeretett volna itt lenni ma velünk. Komáromi Áron. Nagy örömünkre évek óta rendszeresen írja novelláit, és nagy bánatunkra angol nyelven. Scribbler's Book nevű honlapján olvashatóak egyperces rövidírásai, melyeknek száma már meghaladja 440-et. Az írások témája nagyon változatos, általában egy-egy hétköznapi szituációból indulnak, hogy elérjenek valami szokatlan, meglepő, elgondolkodtató részkifejlethez. A korábbi verselő antológiák közül már néhányban, valamint a 2015-ös kézenfogva kötetben is olvasható volt egy-egy rövid novellája. Tavaly a kedvünkért és a kézenfogva antológia kedvéért lefordította egyik kedvenc novelláját, melyet annyira jónak érzünk, hogy azóta is győzködjük, írjon belőle folytatást. Szívesen olvasnánk következő részeket a Túlvilág ZRT történeteiből. Eddig még nem jártunk sikerrel, de talán most sikerülni fog meggyőzni öt szereplőinknek köszönhetően. Kaszás, Túlvilág ZRT. Mesélő, Tibai Eszter. Jackson, Komáromi János. Cindy, Cselenko Erika. Lilis, Farmak Gabriella. Géb, Kocsner Gábor.
Kaszás, Túlvilág ZRT. Jackson Rippernek okkal volt hírneve az irodában. Szigorú hozzáállása és szokatlan megjelenése minden részlegen ismerté tette. Elvégre nem mindenkinek lehet egy koponya az arca helyén úgy, hogy az jól nézzen ki. Ráadásul nem lehet akármilyen ember az, aki olyan könnyen kap állást a Túlvilág ZRT-nél, mint ő. Nem csoda, hogy Zordnak hívták a háta mögött. A Túlvilág ZRT pontosan az, aminek hangzik. Amikor egy személy meghal, a lelke idejön, hogy kiértékelésre kerüljön, és eldöntessék, beléphet-e a mennybe vagy sem. Egyesek purgatóriumnak vagy limbónak is nevezik, de tulajdonképpen egy tiszta és rendezett irodaház. Mindennek megvan a maga helye, és mindenre van egy procedúra. Jackson munkája az esetek többségében egyszerű volt, mégis nagyon fontos. A legtöbb ember szerint unalmas és lélekölő feladat, úgyhogy ő szerencsésnek mondhatta magát, hogy a lelke már nem volt. Neki kellett figyelemmel kísérni a beérkező lelkekkel kapcsolatos papírmunkát. Minden léleknek megvan a maga ideje, amikor terv szerint kell érkeznie, és az ő feladata volt megbizonyosodni arról, hogy minden rendben zajlik-e. Csak ritkán kellett elhagyni az irodát, amikor hiba adódott, olykor a lelkek túl korán, vagy egyáltalán nem érkeztek meg. És az ő feladata volt, hogy ezeknek utána járjon és helyre rakja a dolgokat. Jackson papír után ragadott meg, ellenőrizte rajtuk a nevet, dátumot, időpontot, halál okát és a pecsétet, amit a bepecsételési részleg nyomott rájuk. A helyes pecsét a megérkezett volt, ami azt jelentette, hogy a lélek időben és rendben érkezett meg. Ez esetben Jackson csak átnézte az adatokat, majd rányomta a maga pecsétjét, elfogadva. Ezen kívül két másik fajta beérkezési pecsét volt, amiket kevésbé szeretett látni. A korai és a késő. Ezek voltak azok, amiknek utána kellett járnia, és utálta, amikor ezekkel kellett foglalkoznia. Másokkal bajlódni időpocsékolásnak tűnt számára, mivel az általában azt jelentette, hogy valaki nem végezte rendesen a dolgát. Jackson gyűlölte azt. Most épp az íróasztalánál ült, csontos szemöldökeit ráncolva, ahogy a kezeiben lévő papírra merett. Samuel Smith, 28 éves, autóbuszbaleset. A forma alján egy nagy vörös késő pecsétét telekedett. A dátum hiányzott, ami azt jelentette, hogy Samuel még meg sem érkezett, vagyis már 2 heti késésben volt. Jackson bosszúsan felsóhajtott és letette a papírt. Nagyon remélte, hogy túl tud élni egy hetet anélkül, hogy ilyesmi történne, de természetesen ez sosem volt így. Oldalra fordult, és megnyomott egy gombot az asztali telefonján, hogy a titkárnőjéhez beszélhessen.
Lilis, irodán kívül leszek úgy egy órát. Ellenőrizd, hogy a papírjaim beérkezzenek.
Igenis, Mr. Reaper.
Jött a válasz. Jackson feltápászkodott, megkerült az asztalt, és távozott az ajtón keresztül. Végig sétált néhány folyosón, bólintva mindenki felé, akivel szembe jött. A munkatársai általában utat adtak neki, elvégre megvolt a hírneve az irodában. Őt ez nem zavarta, mások nem szerettek beszélni vele, és ő meg szeretett beszélni másokkal. Mindenki nyert. A bejegyzési részleg felé vett az irányt, ahol lelkek álltak hosszú, kínozó sorban egy fülke előtt. Egy férfi ült odabent, egyesek könnyen összetévesztették volna őt egy emberrel, ha nem lettek volna hatalmas, fehér tollas szárnyai a hátán. Ezen felül deréktól felfelé mesztelen volt. Jackson a nem létező szemét forgatta. Természetesen ő kellett, hogy szolgálatban legyen, pont most. A vonal elé vágott.
Gép, irodán kívül leszek egy kicsit. Hívnál nekem egy fuvart?
Mondta a pultra támaszkodva. Gép felnézett, és megvillantott egy fehér fogas vigyort.
Miért? Valami baj van?
Nem. Szeretnék tenni egy sétát a holdfényben, Gép. Szerinted mi másért megyek ki?
Morogta Jackson.
Egy lélek késésben van, és utána kell járjak. Te pecsételted le a papírt, tudod kéne?
Persze. Ne legyél már ilyen ideges, Zolt.
Mondta vidáman a férfi. Többnyire ő volt az egyetlen, aki nyíltan így hívta Jacksont, de ő nem tehetett ez ellen semmit. Gébet a főnök küldte, úgyhogy sok mindent meg tudott úszni, amit mások nem. Jackson otthagyta a fülkét, és a sor mentén a kijárat felé vette az irányt, tudomást sem véve a bámuló lelkektől. A főbejáraton keresztül aztán elhagyta az irodát. Odakint nem volt semmi, csak a feketeség. Meg persze egy rövid gyalogút, ami pár méter után megszakadt a semmiben. Egy kis fű mindkét oldalán. Rövidesen egy autó jelent meg az út végén, a semmiben levegve. Nem volt vezető, de nem is kellett. Jackson beszállt a hátsó ülésre, és tisztán érthetően kimondta a kívánt célállomást. Mint egy varázsütésre a kocsi egy pillanat alatt a ház előtt termett. Jackson ezután kiszállt a járműből, és motyogott egy közt, mielőtt az eltűnt. Az utca teljesen üres volt. Az éjszaka ezen szakában, de még ha lett is volna bárki a környéken, nem látták volna őt. Az emberek többnyire csak azt látják, amit látni akarnak. A ház, ami előtt megállt, sötét volt. A lakó valószínűleg már aludt. Jackson az ajtóhoz sétált, és nyugodtan keresztül siklott rajta. Kinyithatta volna, persze ez némi zajjal járt volna. Az épület egy egyszerű, kétemeletes belvárosi lakás volt. Jackson gyakorlatilag már ismerte a helyet, annak ellenére, hogy még sosem járt itt. Elsétált a lépcsőn, és megállt. Az egyik ajtó előtt, amiről azt gyanította, hogy a hálószobába vezet. Átsiklott rajta, és körülnézett. A szoba meglehetősen kicsi volt, de még így is volt elég hely, egy könyvespolc, egy asztal, egy éjjeli szekrény és egy nagy ágy részére. Egy férfi aludt az utóbbin békésen, nyaktól talpig takaróba burkolózva. Tudta róla, hogy ez itt csak Samuel lehet. A papírján lévő kép alapján az ágy mellett egy lény bámult Jacksonra. Hatalmas, szürke, pillangó teste volt. A feje viszont emberre emlékeztetett, és két sápélyt egyetlen nagy tüske virított a homlokán. A levegőben lebegett, az ágytól nem messze. Jackson a lényre nézett.
Cindy,
mondta a pillangó felé bólintva szigorú tekintetével. Természetesen tudta ő, hogy a lény egy őrangyal. Az ő dolguk volt, hogy a hozzájuk rendelt ember védelme, hogy bizonyos legyen, hogy az illető biztonságban van addig, amíg el nem jön az ideje. Ezt a tüskéjükben lévő mágiával érték el, amivel képesek voltak némileg megváltoztatni a valóságot.
Oh-oh!
Szólt Cindy félénken.
Üdv, Mr. Ripper! Milyen kellemes meglepetés!
Már megint megcsináltad, ugye?
Kérdezte Jackson, csontos karjait összevonva. Cindy lehorgasztotta a fejét.
Igen.
Jackson megdörzsölte a homlokát és sóhajtott.
Nézd, Cindy, ezt már megbeszéltük. Tisztában vagy vele, hogy mekkora késésben van ez a lélek.
De ő nem csak egy lélek,
mondta az őrangyal, és az ágy fölé lebegett az emberre tekintve.
Én csak nem hagyhattam, hogy ilyen fiatalon halljon meg. Ő különleges.
Igen. Biztos vagyok benne, pont, mint az előző személy, igaz?
Jackson megrázta a fejét.
Cindy, nem csinálhatod ezt újra meg újra. Már így is mérföldeket tettem meg, érted, hogy a főnök adjon neked még egy esélyt. Tudod, milyen dühös tud lenni, ha valami nem a tervei szerint történik?
Igen, de...
Nincs kifogás! Amikor megkaptad ezt a munkát, külön meg volt mondva, ne engedd, hogy az érzelmeid irányítsanak. Az itt nem működik.
Ezután ő is a férfira nézett.
Két hete el kellett volna, hogy üsse egy busz. Mi történt?
Nagyon leszállt az ágy szélére.
Megtettem minden tőlem telhetőt, tényleg. Csak hát abban a pillanatban döntenem kellett, és nem engedhettem. Még annyi mindenért érdemes élnie.
Jackson ismét megrázta a fejét.
Tudod, hogy ez nem így működik. Ennie kell. Most.
Cindy a padlót nézte csendben, és nem mert ellenkezni. Jackson sóhajtott. Majd az ágy mellé lépett, felemelte egyik csontos karját, és az ujjával a férfi felé intve. Rövid időn belül egy apró ragyogó kék gömb hagyta el az alvó száját, ami a levegőben lebegett egy pár másodpercig, mielőtt eltűnt.
Kész.
Jackson leresztettette a karját.
Ne aggódj, nem érzed fájdalmat.
Cindy a férfire nézett lassan, vissza a padlóra.
Gyerünk!
Mondta Jackson.
Át kell írnom a papírmunkát.
Az ajtó felé fordult, hogy távozzon, de az őrangyal nem mozdult. Jackson visszanézett rá, majd sohajtott.
Gyerünk, Cindy! Ha sietsz, még találkozhatsz vele az irodában.
Ennek hallatán Cindy felnézett.
Tényleg?
Kérdezte, majd azonnal a levegőbe emelkedett. A remény szikrája jelent meg a szemeiben.
Persze, csak ne mondd el senkinek.
Komáromi Bogdán. Az egy évvel ezelőtti könyvbemutatón elmondtam, hogy kicsit meglepett bennünket, de nagy örömet okozott, amikor a 2015-ös kézenfogva antológia kapcsán Bogdán igent mondott édesapja unszolására. Még jobban örültünk, hogy tavaly már nógatásra sem volt szükség ahhoz, hogy a kézenfogva kötetbe megírjon két újabb novellát. Egyre könnyebben születnek meg írásai, így reméljük, hogy lesz még alkalmunk sokszor olvasni a műveit. Pedig elsősorban nem az írás, hanem inkább a zene és a természettudományok érdeklik. Bár édesapja egyik könyvbemutatóján a kötetben szereplő Angyali Mese című verset ő mondta el, és valamikor részt vett a Paksi Drámások munkájában is. Mint ahogyan Kajári Bettina is, aki most Bogdán egyik novelláját olvassa fel neki.
Egy okapi taposott az erdők táján. Csíkos lábai lentek az ágak árnyékában, batái a lehullott leveleket szúrták át. Megállt egy bokor mellett, a levegőbe szagolt, és megállt. Nem volt egyedül. Tág bagoly szemek figyelték távolról. Szárnyakból kilógó ujjakkal, íját felhúzva pontosan bemérték helyzetét, és egy ágak köztérésbe irányították a nyilat. Az ujjak engedtek, és a nyíl az okapi bal vállába fúródott. Az nyögött egyet, majd további hozzászólás nélkül elszaladt. A bagoly odaszállt az okapi bolt helyzetére, és a menekülés irányába nézett. Követte a nyíl okozta seb nyomait, amik erősen vöröslöttek az erdő sötétjében. A fák lassan elfogytak, ahogy a meredek partra értek. Itt azonban a bagoly már nem a vért követte, mert meglátott valamit. Valami ismerőse. A sziklapart szélén egy romos épület állt. Régen torony volt, de a teteje már hiányzott. Kőfalait elkezdték bekebelezni az indát. A bagoly közelebb lépett, végigmérte, és a korhat ajtón belépett. Benézett a romos falak közé, és emlékek özönlötték el a fejét. Szinte látta, hogy egy faragott ágon üldögél, egy kis asztal mögött, várva, hogy a parázsa megsüljön a morfus. A szobát átjárta a sercegő rágcsálók illata. Anyukája levette a méretes morfusokat a parázsról, feldarabolta őket csőrével, amennyire csak tudta, és az asztalon lévő tálkába ejtette a csapatokat. Jó ízen nyelték is a húgydarabokat mindketten. A valóság közbelépett, amikor a bagoly közelebb lépkedett a képzeletbeli érkezéshez. Lenézett a padló felé, és csak a sziklát látta, ahogy a hömpölygő tengerbe nyúlik. Oda, ahova az emlékek zúdultak az összetörés napján. Egy darabig nézte a hullámokat, de a merengést egy nyöszörgés tölte meg. Az előzőleg megdökött okapi sóhajtotta az utolsókat, ahogy a nyíméreg átjárt a testét. A bagoly válla köré rakta íját, és a nyögés irányába repült. Még ma is kell lenni valamit.
Komáromi János. Természetesen mind a 9 versen antológiában, mind a 6 nyári tematikus kiadványban és mind a 2 kézenfogva kötetben is olvashatóak voltak az írásai, elsősorban versei. Továbbra is sokat ír, bár mostanában egyre kevesebb ideje jut rá, mivel a munkák szinte folyamatosan teljesen kitöltik az idejét és a fejét. Amikor épp akad pár szabad perce, órája, akkor a megjelenés előtt álló Pottás dalos kötetén dolgozik, melyben mintegy 35 zenész által megzenésített 120 verse, és az ebből született dalok ottáig kaptak helyet. Emellett tavaly novemberben Korányi Györggyel közösen életre hívták a PIK-et, a Paksi Irodalmi és Kulturális Kávéházat, ahol az amatőr íróknak, képzőművészeknek adnak bemutatkozási lehetőséget, és teremtenek kötetlen beszélgetésekre alkalmat. Ez is sok idejét leköti. Az első 4 ilyen est után tegnap egy rendhagyó PIK Plusz került megrendezésre, ahol a szerkezők mutatkoztak be igen nagy sikerrel. János néhány versét Kocsner Gábor, Vertike Ildikó, Gyulai István, Harmad Gabriella és Hefner Erika mondja el, közben Anna 3 fotóját is megnézhetjük, illetve Zsombor rajzát és az én fotómat.
Sétálni hívnak. Sétálni hívnak a percek, az órák, a tegnapi lépés még ma is óránk. Kihajt az utca, és éppen úgy fordul ott, a jól ismert sarkon túl, mint ahogy azt mindig is tette, akár hajnal volt, akár este. Sétálni hívnak a napok, az évek, elvesztve rohan velünk az élet, attól félünk, lemaradunk valamiről, a kezdődőről, vagy a végződőről. Mindent akarunk, de csak felületesen. Semmit nem érünk meg teljesen. Sétálni hívnak a percek, az órák, a tegnapi lépés még ma is jó ránk. Egyszer még találkozunk valahol, amerre a nyugtalan szív lopol, ha odaérünk, ahova menni akartunk, rájövünk, nem odaindultunk. Sétálni hívnak a napok, az évek, fejvesztve rohan velünk az élet, egymásnak ütődünk a hiába utakon, elkerül bennünket a nyugalom, valójában egymásra sem nézünk. Mindig magányos marad a léptünk. Sétálni hívnak a percek, az órák, tegnapi lépés még ma is jó ránk. Sétálni hívnak a napok, az évek, fejvesztve rohan velünk az élet. Sétálni hívnak, de mindig menni kell. Vajon az út soha nem engedett?
És láttam azt is, amit látni nem akartam. És hittem azt is, amit hinni oly nehéz. És a világ arcába csak halkat fordítottam. És a csend borult rám fagyos búraként. Feketévé lettek a ragyogó napok. Minden felhőben rejtőző vihart sejtettem. Tudtam, hogy bármi lesz, én maradok. És felemésztenek a tettek, amiket nem tettem. Naponta meggyötört a tehetetlen harag. A keserűség újra és újra elöntött. Csak suttogva szóltam titkolt igazságokról. És megroppant lelkem, végül eltört. És láttam mindazt, ami történni fog. És hinni akartam, hogy talán nem is úgy lesz. És nyugtattam önmagam folyton. És tapasztalom, hogy a valóság mindenem.
Csalódott csodák. Csalódott csodákat kergető álmok, ébren a szendergő reggelre várok. Csókod játékos mosoly a számon, lágy érintés szírmok ölelés virágon. Csúcsokra röppenő hajnali kedvem, súg meg hang nélkül az igazi nevem, ragyog túl a reggeli fényeket, vásd valóra az eltitkolt reményeket. Közös szavakból szőtt simogatások, soha nem üresedő pillantások, való létünk szebb minden álomnál, nappal perceink többek éjj vágyunknál. Cseppenként gyűlnek a közös nappalok, egyszerű boldogság, öröm sóhajok, nem csak álmaink űznek egymáshoz, elér a valóság vágyunk ablakához. Csörrenve törik szét csókom a szádon, szeretet takaró bőrünk egymáson, még egy ülelést az éjszakának, az ébren születők is majd ránk találnak. Megszokásfalak körénk nem épülnek, közény páncélok ránk nem feszülnek. Teljes az egész, minden jelenünk, örökké vált pillanat, ahogy szeretünk.
Ne legyen semmi. Sínekre fekszik az elhagyott magány, néma megadással a csendre vár. A csendre vár. Sínekre fekszik az elárvult remény. A te arcod az, nem az enyém. Nem az enyém. Hallottál-e még a lépteket? Elhaló kéréseket? Ahogy körülötted forognak, és egyre felé totyognak? De eltévedtek már az úton levők, nem találnak ránk a csodatevők. És a szárnyas madarak röptének zaja többé már nem talál haza. Fészket épít borzolt tollú éjszaka, nappalok foszlott szálaiból, széthulló álmaiból. Rekedten énekel a fénytelen dalnoka, és sápatak haldokló hajnalok után már csak az alkonyra.
Másokkal együtt. Másokkal együtt ülni a köveken. Esküdözni, hogy csak a semmit követem. Másokkal együtt lógatni a lábam, örülni, hogy ezt jól kitaláltam. Másokkal együtt belenézni a napba, hunyorogni az alkonyatba, hajnalig nem hagyni abba. Másokkal együtt fagyba nevetni, az arcomat vad szél elől soha nem elfedni. Másokkal együtt őrülten rohanni, végtelenbe szakadni. Este hozzá egyedül hazaszaladni.
Rozikának tavaly jelent meg nálunk első önálló kötete Szárnyaló lélek címmel, melynek könyvbemutatóján is nagy örömmel közreműködött a kiadó. Ezt követően nyári tematikus kiadványunkba, a Te és én antológiába is belekerült több verse is. Saját bevallása szerint gyermekkora legszebb emlékei közé tartozik az a nyár az első osztály végén, amikor betekintést nyert az olvasás rejtelmeivel. Szatyorszám hordta haza az olvasnivalót a könyvtárból, melyeknek olvasása a legkedvesebb időtöltése volt. Vágyott rá, hogy egyszer ő is olyan szépeket tudjon írni. Szeretett fogalmazni, később verseket is írt, majd még később a novellák következtek. Érzései, örömök, emlékek és mások által megért történetek készítették írásra. Ahogy ő fogalmazta meg, számára az írás barát és egyben gyógyszer is. Most hallgassuk meg egyik versét Kertész Alice-tól.
Önzetlen szeretet. Tiszteletre méltó az önzetlen szeretet. Csak késő évek múltán lesz fáj, hogy ötrelem. Adni önzetlenül, mély nemes dolog, majd később erődnek pottán, a lelked háborog. Köszönetet nem vártál, csupán csak említést. Nehéz sorodban magadra hagyva lenni a fizetség. Nem kérdezi senki, miből élsz, hogy van, de nem kér segítséget, csak egy nagyon csóvalc. Ó, Uram Istenem, hát mi lesz most jelen? Elveszett immáron minden reménységem, elhagyott az erőm, egészségem sincsen. Mellőlem a jó barát, mind eltűntek hirtelen. Barátságom addig kellett, míg adni tudtam. Ki igaz barát volt? Már kilen nyugszik a sírban. Megmutattam sok mindent, mi bennem van. Munkám által élt sok ember. Ki elvette azt, kihasználva jóságomat, mint rongyot félredobtak. Úgy látszik, már nincs szükség rám ebben a faluban. Bárhol járok idegenben, megbecsülnek magamért. Nem azt nézik, honnan jöttem, kinek a lánya vagyok én. Ezeket sóhajtva, szemed könyvbe lábad, s mondod, többet nem leszek mások lába kapcája. De amint haragod elmúlik, megint csak adsz, és már nem bánod, hogy te vissza soha semmi.
Bráz Erzsébet írva és Kocsis Roland László. Mint ahogyan az elmúlt három évben, tavaly is olvashattuk Bráz Erzsébet írva műveit a nyári tematikus kötetben is, a verselő antológiában is. Viszont nagy örömünkre a 2016-os kézenfogva kiadványban is viszont láthattuk unokájával együtt. Kocsis Roland László nagymamája biztatására kezdett el illusztrációkat készíteni, és most öt rajza szerepel a kötetben, kiegészítve a büszke nagymama öt írását. Mindhárom kötetből hallhatjuk egy-egy versét Tibai Eszter, Kajári Bettina és Vertike Ildikó előadásában, közben pedig unokája rajzait láthatjuk.
Nem vagy egyedül, aki téged bánik, ellenséges. Miért bántanak, ezt nem is értem. Te jó vagy, sosem ártasz senkinek. Te jó vagy, segítesz mindenkinek. Ne hagyd magad, mindig légy erős. Nem mind barát, aki ismerős. Az élet próbára tesz mindenkit, nagyon kemény, és nem kínel senkit. Örökös harc, küzdelem a mi sorsunk. Nem arra születtünk, hogy belebukjunk. Nem vagy egyedül, ezt tudnod kell. Van sok hamis, s pár igaz ember. Tudom, nehéz felismerni őket. De csak ne félj, építsd a jövődet. Mindig nézz előre, sose hátra. Mosolyogj egy kétszínű világra. Legyél kemény, mint az élet. Tagadd meg a tiszteltőket. Sírhatsz, ha kell, kellenek a könnyek. De ne lássák, attól nem lesz könnyebb. Légy erős, ne add fel, új élet vár. Neked dalol az a sok-sok kismadár. Aki ellened van, ellenségem. Nem hagyjuk magunkat semmiképpen. Fordulj bátran hozzám, akármi bánt.
az igaz barátod, édesanyád.
Száz pillangó szádas játékosan, libegnek a szélben, jó kezdük van. Egyik virágról most a másikra ülnek, a rét zenészei vígan hegedülnek. Virágillat lebeg a tisztás felett, fák közül a szél, nekem integet. Madárdal szól a fán, köszönti a napot, örül, mert az ork tél messzire kullogott. Patak csobog mellettem, beleérkezem, most hűsvíze kellemes, jól esik nekem. Bárányfelhők úsznak, csodakék az ég, heverek a fűben, minden olyan szép. Csend, nyugalom, napfény. Minden oly csodás, mikor felébredek, nagy a csalódás.
Az élet útjai. Az élet útjain kóbor a legy vándor. Néha gyorsan halad, máskor visszatáncol. Megtorpan olykor, mert sok az akadály, de erőt gyújt csupán, hisz haladni muszáj. És legyőzi ezt is, megy előre bátran, hisz az erejében, és hisz a csodában. Egy győzelem után elégedett, boldog, visszanézve látja, félelemre nincs ok. Nem félt, nem mutatta, csak küzdött keményen. Ha meg is dicsérték, hallgatott szerényen. Megbántották néha, szitták, irigyelték, de a háta mögött szemébe nem merték. Talán szerették is, néhányan biztosan, akik tudták róla, hatalmas szívesen. Segít, ha segítek. Ott van, mikor baj van, nem kíméli magát, őt támasz a bajban. Túl az útja felé, a vándor megtihen. Emléket közmutat, számot vett, azt hiszem. Arcán huncut mosoly, ráncolja homlokát, újra átéli most életét, a csodát. Aztán indul tovább, útja nem ért vége, tartogat az élet számára még szépet. Már megyek, indulok, mert rohan az idő. Én még mindig hiszem, szép lehet a jövő.
Irodalmi és kulturális kávéház első estjén, tavaly novemberben ismertük meg Zoltán, ki azóta is a TIK minden összejövetelén részt vett. Kivéve a tegnap, itt várjuk rá a magyarázatot. Az első találkozás után összeválogatta néhány versét, és még épp időben küldte el hozzánk, így a karácsony előtt megjelent verselő antológiában már olvashatóak is voltak. Reméljük, a következő könyvben mutatón jövő ilyen kormányával együtt üdvözölhetjük, mert tervei szerint az idei kézenfogva kötetben már közösen jelennek meg. Idén februárban a Paksi Pákolic István városi könyvtár meghívott vendége volt. Önálló estjének levezetésére indbeszélgető partnerként János kérte föl, aki örömmel vállalta a megtisztelő feladatot. Zoltán egyik versét Cselenko Erika mondja el nekünk.
Aki hozzád szól. Én zabolátlan folyó vagyok, szélsebes ordító orkány, ami néha túlontúl heves. Esőtől áztatott föld, télen kihűlt jeges zuzmarától fehér tengere hajó körött. Aki a magányos szívedre gyógyírt keres, mert néhány papírra vetett sorai között ad neked vigaszt, s boldog perc örömet. Őszinte szavakkal gyógyítaná be azt a sebet, melyet nem tudjuk be más, csak a szeretet. Mondd, mit adhatna néked ennél többet? Ez a szerető szívű koldus, nincs telen nemes, akinek mindene megvan, akihez Isten oly kegyes.
Tas István Pál. Ahogyan már említettem, a 2015-ös évhez hasonlóan tavaly ismét feleségével, Antal Krívet Hildegárdal együtt küldtek pályázati anyagot, ám külön-külön szerepeltek faiki kalligráfiáikkal a Te és Én antológiánkban. Számunkra, és azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy a kötet többi olvasója számára is, külön öröm, hogy így legalább a kötetet olvasva, lapozgatva két helyen is találkozhatunk ezekkel a rendkívül különleges művekkel. Most hallgassuk meg Komáromi János tolmácsolásában a kötetben megjelent haikuit, közben pedig nézzük meg a feleség által készített kalligráfiákkal kísért műveit.
Folyó és medve, áradok és apadok benned örökké. Szerelem íja, felajzva, célba talál, édesanyám. Táncorsó pörög, ketten a forgószélben, örvény közepén. Részegítő bort csordít a kancsód múzsa, nékeme kékel. Csípő hintaját hajtva száguldozunk a szakadék szélén.
Vidákovics Csaba. Néhány éve talált rá versírásra. Az új élmény szinte rabulájtette, és az évek óta benne felgyűlt versek szinte egymás lögdösve akartak megszületni. Az első verseiből jelent meg egy csokorra való a Verselőként 2015 antológiában. Szerencsére továbbra is folyamatosan születnek versei, és a 2016-os teljesítőbe, valamint a Verselő antológiába is jutott belőlük. Témái között elsősorban az emberi kapcsolatok jelennek meg. Nem meglepő, hogy leghangsúlyosabban a szerelem, de fontos helyet kap a család és a barátok is. Valamint a világ történései, a mindennapi élet és a munka képei. Csaba versneit Focsner Gábor, Gyulai István és Kajári Bettina előadásában hallhatjuk.
Kemény kéz, érces tenyér. Mikor először fogtál, féltőn óvtál, hatalmas tenyereidben csónakként ringattál, az olaj átható illatával altattál, mosollyal arcodon büszkén mutattál. Gyermekkorom hőse voltál, hogy mindenünk meglegyen, a munkával szakadtál, az estéknek meleget, a családnak biztonságot adtál. Serdültem, s te intettél. A jóra tanítottál. Ha volt miért, mert volt miért, kor voltál. Ha kellett, egy levest a nyakamba akasztottál, de mindig csak azért, hogy emberré avassál. Eszembe, kezeimbe tudást, munkát adtál. Szívembe, lelkembe becsületet ragasztottál, azért, ami vagyok, egy életet adtál. Mert az, aki vagy, egy igazi apa, hogy példát mutassál. És most elszállt veletted, betegen, szinte árván. Az ágy is már kemény, a kolbász is sok már. Tudom, már nem marad sok, csak emlék és ábrád. Lekoptak a tenyérkérgek, hajlottan, remegve vársz rám. Megszakad a szív, de van még remény. Eltűnt már az a fes, erős, sziklakemény, de maradt még szív, a szemedben fény. Megöregedtél, édesapa, ez itt a tény. Thank you.
kicsiny házban aprócska ember. Mindent megadnánk, de tudjuk nem lehet. Visszahoznánk magunkból újra a gyermeket. Hóval lepett karácsonyokban boldog családi perceket, a szabadság vizében lubickoló nyári szüneteket. Vártuk már nagyon az utazást, felelevenítve a tavalyi emlékeket, de csitt! Csak titokban halkan apuék előtt nem lehet. Nem tudják, vagy nem szóltak róla, hogy hallották a történteket. Mi meg már szőjük előre a komisz kis termeket. Mert tudtuk és élveztük nagyon, hogy a mamánál mindent lehet. Lustán, lágyhamú illatban úsztak a dunyha alatt a reggelek. Bármikor kelhettünk, nem volt az, hogy kell, senki nem sürgetett. Az asztalon gőzölgő teavárt, mama hozta már a bundás kenyeret. Mindig történt valami, pedig sútba vágtuk a terveket. Csak a csintalanságunk csinált csodás emlékeket. Azok a mamák nagyon szerethettek, mert máig sem tudom, miből merítettek akkora türelmet. És most fájó a szív, hiányuk nyomaszt. Rohanó életünkből velük eltűnt a kontraszt. Abban a picin házban mindig nyugalom volt és béke. Szóljon ez a vers minden nagy emlékére.
Csak az időt kérem, kérek még belőle, hogy veled több legyen. Kérek még magamnak, hogy legyen türelmem. Kérek még neked is, mert tudom, így szebb lehet. Csak a fényt kérem, kérek még belőle, hogy lássam a szemekben. Kérek még magamnak, hogy tisztuljon szemem. Kérek még neked is, hogy lásd bennem. Csak a hangot kérem, kérek még belőle, hogy értsen meg Istenem. Kérek még magamnak, hogyha kell, üvöltsem. Kérek még neked is, mert adsz, és én élvezem. Csak a szót kérem, kérek még belőle, hogy tanítsák lelkemet. Kérek még magamnak, hogy ismerd meg, mi lettem. Kérek még neked is, hogy mondhasd, s vidd is szívem. Csak a csendet kérem, kérek még belőle, mert sok volt már felettem. Kérek még magamnak, mert tudom, néha csak ezzel kérek még neked is, mert így lehetsz türelemmel. Csak a szerelmet kérem, kérek még belőle, mert a világnak szebb kell. Kérek még magamnak, de kérem, hogy kisebb hírvel. Kérek még neked is, kösd össze enyémmel.
Vircsek Adrián és Vörös Eszter Anna. Egyetlen olyan antológiánk van, az első verselő antológia, amelyben nem élvezhettük Adrián írásait. Verseiben, prózáiban a főszerep, tehát mindig az ember érzései, érzésvilága, esendősége és mulandósága kapja. Az elmúlt évben is szereplője volt mindhárom kiadványunknak, és ismét nem csak egyedül hozta el alkotásait hozzánk. Nagy örömünkkel kézenfogva kötetünkben tavaly is lányával együtt jelentek meg. Vörös Eszter Anna fantasztikus, egészen különleges hangulatú képei csodálatosan egészítik ki Adrián sorait. A versekben felvillanó színek, fények, látomások teljes képé állnak össze, és rajzolják ki azt az álomvilágot, amelyet Eszter meg is örökített a szem számára is láthatóvá téve, a lélek számára is érzékelhetően. Adrián négy versét Vertike Ildikó, Harmad Gabriella, Tibai Eszter, valamint Cselenko Erika mondja el. Ez alatt megcsodálhatjuk Eszter rajzait is.
Húró szerelem. Nincs szó, nincs hang, csak az ölelés. Csak a szomjas vágy csókokba feledkezés. Könnyű a csem, vágyaink remegünk, hangtaladó szállnak szívünkre. Érintésünk végzetes áramütés. Ma még maga a lét, de holnapra már a megsemmisülés.
Talán. Talán az őszi fuvallat súgta meg, talán egy haldokló levél, mely lábam elé esett. Nem szóltál,
de szavak nélkül is éreztem, hogy már nem szeretsz. Talán így kellett lennie, talán nem. Talán hiába való volt a félelem. Túléltem, és ahogy a reggeli kávémat kevergetem, már nem fáj hiányod, hiszen olyan távoli ez a talán volt, talán nem szerelem.
Félelem. A legrosszabb érzés félni a félelemtől. Mert a félelem arctalan. Nem láthatod, nem hallhatod, és nem tapinthatod. Nincs önálló élete. Ezért elhítozik a tiéd. Aluljárók, aluljárók. Aluljárók bűzös gyomrában ásít a nyomor. Fejemet vállam közé húzva gyorsítom lépteimet, mintha így elhárítanám a hangok, szagok támadását. Mintha így összehúzódva láthatatlanná tudnék válni. Nem akarok körülnézni. Nem akarom látni azt, amit nem lehet nem észrevenni. Nem akarom azt hallani, amit nem lehet nem meghallani. És nem akarom érezni azt, amit nem lehet nem érezni. Nem, nem és nem. Megpróbálom kizárni az agyamból, érzékszerveim észlelő távolságából azt a képet, ami elém dolgozik. És közben dobol bennem a lelkiismeret furdalása. Nem, nem, nem. Mert úgy érzem, hogy az aluljárók világa önmagában is egy nem. Az emberek, akik nem élnek, csupán csak tenyésznek a lét perifériáján. Valamikor átkerültek ide, fentről lentre. Az emberek, akik átcsúsztak azon a láthatatlan résen, ami a felső világ és az alsó, az aluljárók világa között van. Átcsúsztak, és már nem tudnak visszakapaszkodni. Vagy talán nem is akarnak, mert nem volt miért, nem volt kiért, és nem volt hogyan. És az alulrekedtek hiába szólongatják a felső világban mozgókat. Ki halkan könyörögve, ki részek hangoskodással, vagy a drog csalók a mámorából elővillanó bárgyú mosollyal. Mi csak sietünk. Legfeljebb egy-két fémpénzt dobunk a kezünket nyújtogatók elé. Lelkiismeretem megnyugtatására én is lehajolok, és egy 100 forintos érmét teszek a harmonikázó, arcát ápolatlan, szakállertő, berejtő, meghatározhatatlan poliférfi sapkájába. Ránézek, de ő nem néz vissza rám. A kéregetők ritkán néznek az ember szemébe. Szégyellik boldus mi voltukat. Viccent egyet a fejével, és fújja tovább a keserédes dallamot. Ki tudja hányadikat? Ki tudja hányadszor? Adni akar valamit cserébe azért, amit elébe dobtak. Én pedig akár a többi felső világban élő tovább megyek. Mert mennem kell. Nézek, mert néznem kell. Hallok, mert hallanom kell. És érzek, mert éreznem kell. Élek, mert élnem kell. Még akkor is, ha az aluljárók bűzös gyomrából rámordít a nyomor.
Kezdtük el, már a végére is értünk. Nagyon köszönöm a szerzőknek, hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket. Reméljük, hogy nem volt hiába. És nagyon-nagyon köszönöm a csupa ifjú művésznek ezt a remek előadást, és a remek szerkesztést Erikának. Mondhatom, hogy már nem lepett meg. És most arra kérek mindenkit, hogy még beszélgessünk, még maradjunk, ott lehet találni egy kis falatozni, meg innivalót, és ismerkedjünk egymással, akik már találkoztunk, azok föl tudjuk eleveníteni, hogy mi történt, akik még nem, azok pedig ismerkedjünk meg egy pár szóval talán egymással. Úgyhogy jó beszélgetést kívánok, és további jó szórakozást mindenkinek.
Köszönöm.